gondol. Mondanék valamit halkan, ha téged is érdekel.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus nem csak önmagáért támad fel, hanem értünk is, hogy megváltsa mindazt a boldogságot, mely életünkben beteljesületlen maradt. A hit kiűzi a félelmet, Krisztus feltámadása pedig eltávolítja a szomorúságot, mint a követ a sírról, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Vekker néven saját fejlesztésű online rendszerrel segíti hallgatóit az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Egerben, tájékoztatta az intézmény a távirat irodát. A gyakorlat orientált felsőfokú képzések infrastruktúrális és készségfejlesztését célzó projekt a Széchenyi Terv Plus program keretében az Európai Unió támogatásával valósult meg. Összköltsége 2,1 milliárd forint, írták. A rendszer három szinten is lehetőséget nyújt a hallgatóknak az egyszerű, közvetlen és jól követhető segítségkérésre. Egyfelől kapcsolatba léphetnek társaikkal tantárgyi, tematikai fórumokon, másfelől az oktatókkal tanulmányi ügyekben, de közvetlenül az egy-egy probléma miatt eljáró ügyintézővel is kommunikálhatnak a rendszer segítségével. Az asztali számítógépen, tabletteken és mobiltelefonokon is működő Vekkernek köszönhetően a hallgatók megkapják az egyetem, az adott kar és intézet híreit, valamint sok más információt is. Az online felület fontos eleme az órarend és a naptár, a szolgáltatás révén láthatók az egyetem hivatalos eseményei is. Népszerű szolgáltatás az útvonaltervező, a rendszer fontos részét képezi a szabadidős és sportolási lehetőségek, valamint a közösségi programok összegyűjtése, de a hallgatók ösztöndíjakról, támogatásokról és munkahelyekről is tájékozódhatnak itt, áll az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem közleményében. A kétoldalú együttműködésről és Bosznia-Hercegovina uniós integrációjáról tárgyalt csütörtökön Szarajevóban Borjana Krisztó boszniai kormányfő Orbán Viktor miniszterelnökkel a boszniai kormány honlapján megjelent közlemény szerint. A dokumentum szerint Krisztó kiemelte a két baráti ország közötti jó együttműködést, valamint üdvözölte Bosznia-Hercegovina és Magyarország gazdasági vegyes bizottságának munkáját. Megjegyezte, jelentős hely és irány van a kétoldalú kereskedelmi forgalom növelésére. A boszniai kormányfő köszönetét fejezte ki Orbán Viktornak és a magyar diplomáciának azért, hogy határozottan és fenntartások nélkül támogatják Szarajevó európai útját. A keresztény demokrácia az egyetlen politikai irányzat, ami jövőt tud nyújtani a jelenleg válságokkal küzdő Európának, hangsúlyozta Latorcai Csaba, a keresztény demokrata néppárt ügyvezető főtitkára, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára Moson-Magyaróváron. Latorcai Csaba, Kovács K. Zoltán kereszténydemokrata politikus születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen kiemelte. A kereszténység és a keresztény demokrácia már bizonyította, az egyetlen olyan eszme, ami ellen tudott állni a totalitárius törekvéseknek. Elmondta, Európa nyugati felében ismét totalitarizmusra utaló törekvések kezdenek uralkodóvá válni, mintha Európa nyugati fele kezdene az elkommunistásodás útjára lépni. Ugyanazok a gondolatok, ugyanazok a cselekvések, legfeljebb a díszlet más. Napjainkban más eszközökkel hallgattatják el azokat, akiknek a véleménye kellemetlen, tette hozzá. Erős közösségként készül a közelgő választásokra a Fidesz-KDNP, mondta a pártszövetség kommunikációs igazgatója a közösségi oldalra feltöltött videóban. Mencer Tamás úgy fogalmazott, közös eredményeinket a baloldal régi és új szereplőivel szemben is meg fogjuk védeni, azt mondta. A baloldal vezére Gyurcsány Ferenc egyszer már tönkretette az országot. Kiemelte, a baloldalon feltűntek új szereplők is, politikai kalandorok, árulók, feleségüket rettegésben tartó figurák. A politikus értékelése szerint a Fidesz-KDNP politikai közössége a legsikeresebb és legerősebb Európában, amely a sikereket nem ajándékba kapta, hanem megdolgozott érte. Közölte. Az eredmények annak köszönhetők, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány az elmúlt 13 évben mindig elsőként ismerte fel a válságokat és kihívásokat, és azokra helyes válaszokat adott. Végül az időjárásról. A fátyol és csapadéksáv reggel a keleti határszérről is elvonul. Napközben fátyolfelhős időre számíthatunk, amely átmenetileg jobban megvastagodhat, így időszakosan szűrheti, akár zavarhatja is a napsütést. Csapadéknak kicsi az esélye. A nyugati a szél élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. 16. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szilvia. Gitáron közleműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dobótéren 18 órától rózsafüzéri imádságot szervez az Egri Fertálymesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án, 18 órától a Dobótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Reklámot hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Fehér József nevében is. 2024. április 5-én pénteken Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesden barangolunk a Matyó Húsvét keretében, ahol különböző eseményeken vehetünk részt, és beszélgetünk közben Berecz Lászlóné Zsuzsával, a Magyar Bronz Érdemkereszt tulajdonosával. Akkor gratulálhatok, gratulálok is.
Nagyon szépen, köszönöm, jól esik.
Tudtad te előre?
Nem.
Meglepi volt?
Abszolút meglepi, természetesen már az ünnep előtt néhány nappal, vagy talán héttel értesítettek.
Ugye, hogy elfogadod-e?
Igen, tehát ez mindenképpen kérdés volt, igen. Ha jóvá hagyja ugye a köztársasági elnök, akkor elfogadom, egy ilyen kérdéssel kerestek meg. Szerintem 2 héttel az ünnep előtt, így március első napjaiban.
De azért, hogy 3 ember is, egy rendőrkapitány, Szabolcs, és akkor igen. Ott van a legfiatalabb,
igen.
Vagyis legalábbis, hát úgy mondom, mint hölgy, illő azt mondani, hogy az
hát,
vagy.
Jól esik ez is, köszönöm szépen. Igen, ez most egy ilyen nagyon sikeres időszak volt a mezőkövesdi. Hát, meghatározó személyek számára talán. Én azt gondolom,
nem
hogy...
Nem kell szerénykedni, az.
Igen, mindannyian, tehát a saját szakterületünkön belül azt gondolom, hogy tényleg oda tettük, amit oda lehetett.
Nem mondom az évek számát, de hát ez több mint 50 éves munka. Már csak azért mondom, hogy találgasson, aki akar, mert végül is benne van ez, gyerekkorodtól benne vagy a népművészetben. Először, mint szenvedőfél, mert hát sokat kellett ahhoz dolgozni, utána pedig újra szenvedőfél, mert fent kellett tartani az egyesületet.
Nem okozott ez nekem szenvedés soha, tehát azért azt gondolom, hogy a néptánc együttesbe való részvétel azon kívül, hogy tényleg nagyon sokat izzadtunk és küzdöttünk egy-egy koreográfia elsajátítása alatt, azért nagyon sok örömet és hát nagyon sok élményt hozott. Később pedig szintén nem szenvedésként éltem meg azt, amikor élére álltam itt Mezőkövesden a népművészet ápolásának, továbbfejlesztésének, megőrzésének. Tehát ez is azt gondolom, hogy egy ilyen belülről jövő késztetés volt, és inkább az kísért végig, hogy én ezt élvezem, és nagyon, nagyon jó leső érzés az, amikor az ember nem a saját ügyében jár kell, hanem egy közösség ügyében tevékenykedik, és ez meg is hozta az eredményt.
Tulipános házban vagyunk, ugye én addig a másik oldalon keresztkéltelek, amíg elnök voltál, most tiszteletbeli vagy örökös elnök, de ez a tulipános ház, hát újszerű azért itt. Megújítja kicsikét Mezőköveznek a népművészetét, mert nem is tudom, hogy volt-e táblafestő népművész itt.
Valószínűleg nem, de azt hozzá kell tennem, hogy ezt a kis parasztházat én 32 évvel ezelőtt vásároltam meg. Egy nagyon egyszerű, kicsit leromlott állapotú parasztház volt itt a Hadas közepén. Ez egy kényszerű helyzet volt, mert amikor megalapítottuk az Egyesületet, a Matyó Népművészeti Egyesületet, gyakorlatilag nem volt olyan hely, ahol az ügyviteli munkát, a vendégek fogadását, egyáltalán a munkaidőt eltöltsük, hiszen annak idején a Mezőkövesdi Önkormányzat nagyon pozitívan állt ahhoz, hogy mi civil szervezetként műveljük a kultúrának ezt a speciális ágát itt Mezőkövesden, viszont a táncpajta épülete az egy rendezvénytér, tehát nem volt olyan helyiség, ahol a mindennapos munkát el tudtuk volna végeznie, és ezért én vállaltam ezt a helyzetet, hogy akkor én ezt megoldom, és családommal együtt felújítottuk, és az Egyesület használta nagyon sok éven keresztül, itt volt az irodája a szervezetünknek.
A munkád az milyen munka? Olyan, hogy abba lehet hagyni, vagy pedig ez örökösen dolgozik a fejedben is, és amikor az ecsetet, a pesztéket itt előkapod, meg a elkészített dobozt, akkor bizony abba lehet hagyni egyáltalán egy alkotó munkát.
Nyilván abba lehet hagyni, szüneteltetni lehet, de én mivel ezt egyébként bútorfestés tanfolyamokra jártam, és olyan alkotótáborokban, mesterkurzusokra, nagyon sok jó mesterem volt, igazán neves alkotók és oktatók. Valójában mindig ad újat, újabb inspirációkat, hiszen azt hiszem, hogy a magyar kultúrának ez is egy olyan kimeríthetetlen tárháza, hogy egyszerűen tényleg nem lehet abba hagyni se a tanulását, se a művelését, mert mind a népi vonal, tehát a különböző tájegységek bútorainak motívumai, mint pedig a főként református templomok mennyezet kazettáinak olyan hihetetlenül gazdag motívumkincse van, hogy ezt megismerni talán egy egész élet is kevés. Művelni pedig azt gondolom, hogy mindig nagy öröm számomra és a kollégák számára, bizonyára, mindannyiunk számára, hiszen egyébként nem csinálnánk.
Látok kész munkákat, meg hát félkészt még, hogyha megfordulom, talán ott lehet. Milyen színeket szeretsz te? Mert látom a kéket, a pirosat, a habos pirosat, és hát mindenfajta szín van. Azt nem is tudom megmondani, különleges színek. Kicsit szellősebb, mint általában, nem annyira tömött, de pontosan ez adja meg az izgalmat ebben, hogy mit fedez fel az ember. Mert gondolom, hogy közben alakul ki, mikor csinálod.
Nyilván minden alkotónak megvan a saját stílusa, tehát én azt gondolom, hogy ha van is egy minta, például egy mennyezet kazettát, elemzünk, megvizsgáljuk, újraértelmezünk, soha nem ugyanazt adjuk vissza, ami az eredeti példányon volt, hanem mindenki hozzáteszi a saját színvilágát, a saját ecset és kézjegyeit, tehát ezek soha nem lesznek egyformák, sőt, hogyha ugyanaz az alkotó ugyanazt a témát dolgozza fel kétszer, szerintem akkor sem. Úgyhogy ebben ez is egy nagyon nagy kihívás és élmény. Nyilván én nagyon szeretem, mivel beleszülettem a matyó kultúrát, és ennek a festett motívumait is szívesen alkalmazom. A matyó virágok színesek, rendkívül gazdag motívum és színvilágot tapasztalunk, és ezeket én alkalmazom is, hozzátéve, hogy azért kísérletezgetem a színekkel. Tehát ha a motívumvilág marad is az eredeti, azért szeretem egy kicsit újra értelmezni a színvilágot. Ezt azért is próbálom, mert azt gondolom, hogy ha az emberek vásárolnak, vagy egy lakásban elhelyeznek egy matyó tárgyat, azért nagyon kevés mondhatni az a interiőr, vagy az a lakás belső, ahová valóban beleillik. Mert ugye ezek olyan meghatározó színek és formák, amelyek ugye oda vonzák a szemet, ami egyébként nem feltétlenül baj, de akinek olyan ízlése van, hogy inkább a meglevő színvilághoz vagy szobabelsőhöz alkalmazná szívesebben, ott egy kicsit visszafogottabb pasztelszíneket szeretne talán. És én ebben most kísérletezem, tehát nincs még meg azt gondolom az az irány, amit azt mondom, hogy na most ez már egy végleges dolog, de mindenképpen én a hímzésben is, meg egyáltalán a népművészet megújulásának nagyon nagy híve és támogatója voltam és vagyok is, mert azt gondolom, hogy az eredetit megismerni nagyon fontos és alapvető, de megvan a lehetőségünk azoknak az alkotóknak, vagy koreográfusoknak, egyáltalán rendezvényszervezőknek a kezébe van egy olyan lehetőség, hogy ebben találjanak olyan értelemben kihívást, hogy egy kicsit jobban a mai kor szellemébe beilleszteni, mert egyébként elveszítjük, azt gondolom.
Ugye ezek használati tárgyak voltak, és azt hiszem, hogy ma is azok is, és dísztárgyak is, hiszen mondjuk a dobozban sok mindent lehet tárolni, értéket, meg nem értéket, érdekes dolgot. Ez egy például a villanyszámlát tettem bele, vagy a gázszámlát, ami van, de hát ez természetes, csak ideiglenesen. A tükörbe pedig hát azért néha csak belenéz az ember, és látja. Most nem tudom, hogy mi a fontosabb. Hogyha ránézek erre a tükörre, magamat látom, de oldalt a csikkebogyót, vagy rózsa...
Sárközi motívumok.
És akkor lehet, hogy elviszi a szememet arra, vagy jobbra.
Szemnek látjuk a világot ebben a tükörben.
Ugyanígy a többinél is ott egy teljesen sötét tónusú, itt pedig világos tónusú. Az a vinném az összeset.
Talán egy kicsit sok lenne így, hogy nálam ez itt egy kiállítás formájában látható. Itt a tulipános házban azért egy lakás belső szempontjából ez talán túl zsúfolt lehetne.
De nagy a ház.
Lehet igen, akkor minden helyiségbe jut egy tábla, mondjuk, és egy kis díszdoboz vagy apró táj, de én azt gondolom, hogy aki szereti a kézi munkát eleve, tehát erre nyitott, hogy nem tömeggyártásból származó dísztárgyakat használ, az megtalálja azt a formát, akár itt nálam a motivum festőműhelyben, vagy a környékbeli népművészeknek az alkotóházában, mert tényleg nagyon változatos itt a Hadasban a kézműves mesterségek tárháza, illetve azok a termékek, amelyeket kollégák készítenek.
Ez volt a célod, ugye? Hogy legyen egy Hados, nem egy északi, meg egy déli Hados, egy Hados, ahol sűrűsödik a népművészet úgy, hogy jöjjenek annyian, amennyien fognak. Már lassan telik az utca, úgyhogy alig-alig lehet átjönni, de hát mire ide érnek, akkor be is fogjuk fejezni hamarosan a beszélgetést. Egyébként megtaláltad magad újra ebben, vagy eddig sem kerested annyira, de ez most újszerű. Még nekem is, pedig azért már beszéltünk egy párszor.
Igen, én tudatosan kerestem, tehát amikor eldöntöttem, hogy eljövök nyugdíjba, akkor én szerettem volna egy olyan tevékenységet kezdeni, amellyel eddig nem volt dolgom. Igaz, hogy a népművészet, a folklór és a kézművesség nagyon sok ágát jól ismerem, de aktívan egyiket se űztem, és olyan területet próbáltam tanulmányozni, ami tényleg teljesen az alapjaitól kezdve újnak számít, mert ahhoz az ismerőseim engem jól ismernek, hogy szükségem van a kihívásra. Tehát ez az, ami éltet, és ezért az is fontos nyilván, hogy itt a Hadasváros részben tényleg koncentráltan és nagy súllyal jelenjen meg a népművészetnek különböző ágai, amihez én is szerettem volna nyilván ezzel a kis alkotóházzal hozzájárulni, de egyúttal a saját magam kis új szenvedélyét és a közösségnek az érdekét szinkronba hozni.
Folytatjuk ezután az utcán, a forgatagban, a betyárokkal.
Főrrel kifelé.
Mondtam, hogy találkoztunk már talán a Hortobágyon is, meg tavaly is itt, és akkor is sétálgattak. Hány kilométert kell megtenni?
Nincs kidőztetve.
Nincsen azzal kötve.
Jó, én tudom.
Jó esik.
Hogy összejöttek.
Egy társaságban vagyunk már régóta.
Igen?
Egy, ha?
Régóta űzzük már ezt a hagyományt. Együtt szoktunk menni sokfelé. Hortobágyon ott elég sokszor szoktunk gulyásversenyre is. Kihajtás, behajtás. Egy hajdúnánáson is ott is elég családias. Oda is szoktunk járni.
De akkor nem csak ide, hanem másfelé is.
Nem. Persze,
az ország több részére is, ahol el tudunk menni.
Hívják, vagy jelentkeznek?
Hívnak is, meg jelentkezünk is. Tehát ez attól függ, hogy milyen csoportban van. Ha valaki hív, akkor megyünk. Ha nem, akkor megyünk magunktól.
A társaságuk egyébként milyen létszámú? Hányan vannak?
Változóan úgy, de így, akik így közeliek, mit tudom én, 10-12 fővel szoktunk járni, meg szoktunk menni még a Skanzenba, Szentendrén is, oda meg szoktak minket hívni. De tudom, a Hortobágyon ott nagyon sokan össze szoktunk gyűlni, tehát attól függ,
hát
ugye,
hogy... Ott már sokan, ott már 15-20-30 ember is, az összeverődik.
Meg hát ugye az örökös pásztorok is, igen. Úgyhogy ők is szoktak hajdúnánásra is jönni, az örökös pásztorok, meg gulyásversenyre is szoktak járni, úgyhogy ott szoktunk legtöbbször találkozni.
Nánáson most...
Kihajtás ünnepség lesz majd.
Azért, mert épp szándékozok oda menni.
Most lesz majd, nem is tudom, 20-án? 20-án, igen. 20-án lesz.
De akkor ott többen gyűlnek össze.
Valószínű, mert ezért egy kicsit messzebb esik az embereknek, de az meg ott nánáson, ugye a környékben is nagyon sokan vagyunk hagyományőrzők, és ott ugye könnyebben összecsapódik a társaság, mint így.
Egyébként a ruha az saját?
Ez saját. Ez minden saját. Ami rajtunk, az minden saját.
De én úgy is gondoltam, hogy önök készítették, vagy készítették?
Hát én, nekem ezt a feleségem csinálta a szűrt. Tehát ez a szűr, ez egy...
A cifraszűr?
Ezt cifraszűrnek hívják, igen. Egy rátétes cifraszűr.
Ez az ünnepi.
Igen.
Ez pedig a munkás.
Mindennapi viselet.
Ez mindennapi viselet.
Hát ez ünnepi, templomba járó,
így
ez
van.
Meg a
így
mindennapi viselet. Tehát így a van. Juhokhoz, vagy hát nem tudom, ez nem juhás.
Ez egy betyár viselet amúgy, ami rajtam van. Ez teljesen egy, van hozzá egy
ja, picskés.
Picske gombos számadókabát, fekete bőgatya.
Ja, és a gatya az tisző, hát inkább a mostag. Betyároknak a lóhoz
így van.
Kellett.
Hát meg javarészt azok csikósok is voltak egyben.
Ha nem tudtak volna lovagolni, akkor hogy menekültek volna?
Voltak gyalogbetyárok is amúgy. Tehát úgy hívták őket, hogy gyalogbetyárok, akiknek nem volt lovuk, meg ugye voltak, akiknek volt lova is.
A betyár életben?
Na, jönnek a betyárok. Na, akkor
itt tudtuk összeverni.
Kérjek már egy nevet. És akkor elköszönünk egy nevet, hagyj kérjük.
Én Pap László vagyok.
Telekes Zsolt.
Füzesabony és Hajdú.
Böszörmény.
Thank you.
A következőkben bemegyünk egy udvarba.
Detrik Ferencné Tünde.
Mindig van meglepetés. Én nem is gondoltam, hogy Mezőkövesden találkozok egy olyan, minek nevezzük, kerámikussal.
Hát igen, inkább kerámikusság, mint fazekasság, mert nem a népi vonalat folytatjuk, vagy azt vettük föl, hanem inkább a modern, és főleg most ugye a lányom is már kezd ebbe bele tanulni, ő inkább a modern, fiatalosabb vonalat szeretné ezekkel megmutatni.
Tehát ezek használati tárgyak inkább akkor, dísztárgy is, dísztárgy meg, de használati is.
Arra törekszünk, igen, hogy hasznos legyen, tehát dísztárgyakat kevésbé szeretnénk, inkább használati, de ennek megvannak a szigorú feltételei, az ólommentes máz, meg egyebek, és akkor nehezebb ezeknek megfelelni, de törekszünk rá.
Pedig nem nagyon találkoztunk, de benéztem, hát mondom, szép színek vannak, meg szép művek, és látom, még agyag is van. Itt most bemutató is lesz majd?
Igen, igen, gyerekeket fogok korongoztatni, kipróbálhatják, hogy milyen az, amikor forgás közben alakítunk valamit. Ez egy különleges technika.
Hát igen, de ott kézzel, de egyébként ott meg a leült fejjel kell dolgozni, nem?
Igen, fejben kell megszokni azt, hogy nem mi forgatjuk a tárgyat, hanem a tárgy forog és a kezünk egy helyben áll. Tehát az esztergálásnak ez egy könnyebb, egy nőiesebb vonala. Nem fémmel bánunk, hanem agyaggal. Meg esztergáljuk tulajdonképpen, és az eszterga kés az maga a kezünk.
Több kerámikussal, illetve fazekassal beszéltem. Tulajdonképpen annyira rokon szakma, hogy jóformán alig lehet elkülöníteni. Ami különbség az, hogy más kerül ki. Mikor kezdte?
2008-ban akkor értünk el odáig, hogy most már akkor ez komolyabb, mint a hobbi, mert ugye a kemence megvásárlása az eldöntötte, hogy akkor ezzel most már foglalkozni kell, mert az drága dolog. És addig, amíg hobbi volt, addig a Tiborhoz hordtam kiégetni a kis műveimet, de amikor kemencét vettünk, akkor ugye hát ezt vissza kellett, hogy jöjjön az ára, és akkor kezdtünk így vásárokba járogatni, eladogatni, és akkor így fejlődött lassan a termékeim, ahogy jöttek az ötletek, hogy mit lehetne, vagy mit keresnek az emberek, mit tetszik nekik, és az alapján próbáltam kompromisszumot, hogy nekem is tetszen, meg a vevőnek is. Mert ha csak a vevőnek tetszik, de nekem nem, az úgy nem működik.
És mi volt a fő motiváció, ami miatt elkezdte? Mert hát ezt tanulni kell, ez nem megy csak úgy, hogy fogom magam, leülök, azt elkezdek korongozni, hanem meg kell tanulni, hogy hogyan kell. Mikor tanulta? Miért?
Hát a motivációm az elég régi, mert kisgyerekkorban a tévében láttam fazekast, és akkor az úgy elbűvölt teljesen, hogy egy marék sárból milyen csodát lehet előállítani, tehát megalkotni valami hasznosat, és akkor kerestem mindig onnantól az alkalmakat, felkutattam, hogy hol van a városunkban ilyen ember, aki ezzel foglalkozik, megkörnyékeztem, hogy nem lehetne ezt nekem megnézni legalább, hogy hogyan készül, és akkor ez foglalkoztatott egész sokáig, de hát jött a család, meg munkahely, ezek nem tették nagyon lehetővé, hogy tanuljam, úgyhogy 40 éves koromban végeztem el egy iskolát Budapesten.
Kismesterségeknek?
Igen, a Népi Mesterségek főiskoláján, és onnantól kezdve vettük a korongot, meg akkor már a gyerekek nagyobbacskák voltak, és akkor már volt időm is rá, hogy foglalkozzak ezekkel.
Itt vagyunk a Hadasban, még pedig a kis Jankóbori háztól nem is olyan messze, tehát viszonylag központi hely, akkor most kezdik még, mert tavaly nem találkoztunk.
Igen. Ma nyitottuk igazából ezt a kis házat, de hát még nincs elég termékünk, úgyhogy még nagyon fokhíjas, de remélem, hogy azért be tudjuk majd lakni hamarosan a házikót.
Hát, hogyha el fog fogyni, van itt azért bőven, csak nem sokféle, ugye?
Igen, hát majd bővítjük, ha színesítjük a palettát, meg főleg, hogyha a lányom is így megtanulja, mert azért a korongozás. Az ember könnyűnek gondolja, amikor úgy látja, de mikor fejbe kell, hogy összerakja, hogy hogyan is mozog az agyag, akkor az már úgy kell egy rutin.
Tehát nem elég az, hogy látjuk, hogy hogy készül, hanem benne kell lenni a fejbe, hogy mit szabad az agyaggal, és mit nem.
Mondjuk én már láttam egy párszor, úgyhogy én nem mernék belefogni, legalábbis nem olyan szinten tudnám ezeket művelni. Egyébként mire valók ez a mézes, tejás, meg hát ilyen hűtőmágnesek vannak, ugye? Mi van még? Sok minden van itt még, hát azért felsorolni
sem. Igen, igen, azért
kis apróságok.
Mindenből próbálkozunk készíteni, csak nehéz eltalálni ezt, hogy legyen az embernek egy stílusa, ami tetszik az embereknek is, és hát ezzel próbálkozunk mindenfélét, amit szeretnek az emberek, abból akkor többet, és folyamatában is mindig változik. Tehát ahogy elkészítünk 4-5 darabot, már az ötödiknél már másképp alakul a minta már akkor, vagy a formán látunk hibát, akkor azon igazítunk, és ez szinte egy évekig tartó folyamata, hogy mindig nézegetjük, sokszor kiteszem a próbadarabokat otthon a konyhába, és ahogy kerül, fordulok, ránézek, és akkor minél többször nézek rá, annál jobban előjönnek a hibái, hogy mit kéne rajta változtatni, és akkor kimegyek, igazítok, akkor megint csinálok egy próbadarabot, úgyhogy ez egy ilyen folyamat, mire úgy tökéletessé válik valami.
Tökéletes? El tudja fogadni, hogy ez már tökéletes? Vagy pedig még lehetne egy picit alakítani rajta, mert általában az alkotók mindig szeretnének egy picit változtatni, de hát ezen már ki van égetve, nem lehet.
Igen, ezen már nem lehet, de a következő darabon mindig igazítok egy kicsit, mindig másképp csinálom. Igazából tényleg igaz, hogy a teljes tökéletességet nem lehet elérni, de van, tehát a kezdő darabokkal is elégedett vagyok, csak mondom így, hogyha sokáig nézegetem, akkor rájövök, hogy még mit kéne rajta változtatni, és akkor azt a kezdő darabot, azt elhagyom, azt már nem csinálom többet, hanem akkor azt, amit tökéletesítettem, azt kezdem csinálni, és akkor ezen is utána még változtatok folyamatosan.
Saját maga a kritikus, vagy azért a család is kritizál néha-néha?
Az egy motiváció, hogy a kezdő darabokra is azt mondják, hogy ez nagyon jó, nagyon szép, de ugye inkább magamnak a kritikusa vagyok, mert utána, ahogy sokat nézegetem, én jövök rá, hogy mi a hibája.
Milyen ruha ez egyébként?
Hát ez nem népviselet, csak az, amit én szeretek hordani. Ez egy ilyen, hát osztrák népviseletből kerülnek át, igen, turkálóba igazából, és akkor én vadászom az ilyen darabokat, ami ilyen népies, de belefér még azért, hogy tehát nem ez a ekte matyó, csak én szeretem
ezeket. Sokszínű így akkor.
Köszönöm szépen.
Detrik Ferencné keramikust hallották Mezőkövesdről. Is kivették a részüket a Matyó Húsvétból, először Korpás Károly, a Hajdúrháfis János mezőgazdasági gépmúzeum munkatársát, majd Agócsné Halász Andreát hallják, a Matyó Múzeum vezetőjét.
Már téli időszakban elkezdtük ezt tervezni, szervezni, hogy a Matyó Húsvétba a Hajdúrháfis János mezőgazdasági gépmúzeum hogyan is tud majd bekapcsolódni, és hát eljutottunk Húsvétra. Hál' Istennek azért a látogatók is szép számmal jönnek. Ugye a legfőbb csalogató az állatsimogatás, tehát azon kívül van még nekünk több programunk is.
Ugye a gyerekek megmaradnak az elején, a felnőttek pedig, akik már nem gyerekkel jönnek, azok pedig szét néznek. Olyan hatalmas területen van már ez a mezőgazdasági gépmúzeum, igen, hogy itt akár 1000-1500 ember is elfér.
Simán. Simán, tehát hatalmas a terület, 8621 négyzetméter a terület, és 6 telken helyezkedik el a gépmúzeum, ebből 3 az, ami látogatható. 1500 ember simán elfér. Itt Közép-Európa legnagyobb ilyen mezőgazdasági gépmúzeuma, ez több mint 2900 kiállítási tárgyunk van, meg hát hatalmas nagy placaink is.
Ugye általában, amikor van a gépész találkozó, illetve a húsvét, akkor szoktunk találkozni, hiszen az mozdít meg legnagyobb tömeget ez a két rendezvényetek. A mai hogyan terveztétek? Mire? Milyen programokkal? Az állatsimogatóhoz, hát a csábítót jönnek, de hát van itt más is.
Igen, érdekes, hogy pont beszéltünk ugye a két nagy rendezvényről, a mezőkövesd szempontjából is, ugye ez két hatalmas országos rendezvény, a Matyó húsvét is, és a gépész találkozó is. Hát a programjaink igazából a húsvét vasárnapra, meg hétfőre is több mindent terveztünk. Egy csodás kis időszaki kiállítás nyílt meg a gazdaházban, Novák József festő, Matyó képek a gazdaházban címmel nyílt meg ez az időszaki kiállítás. Ez innentől a nyári időszakot átölelve folyamatosan megtekinthető lesz, mint ugye az állandó kiállítás mellett lévő időszaki kiállítás. A MAME tagjai mindkét nap sütemény palacsintát készítenek, kézműves foglalkozás is lesz gyerekeknek a vendégpihenőben és a gazdaházban is. A kifejezetten húsvét hétfői program a pónilovaglás és a kovács bemutató.
Már lovagolnak a gyerekek, most láttam.
Ez a bevezető része, aha, de alapvetően ugye azt hétfőre hirdettük meg, de mivel még amikor erről beszéltünk, akkor a pónilovasnak nem volt 100%, hogy a vasárnapot be tudja elvállalni, tehát előzetesen ugye a hétfőre meghirdetett, viszont a kovácsok azok kifejezetten hétfő reggeltől fognak itt tevékenykedni. A kovács bemutatót is nagyon szeretik a látogatók, és ugye ugyanúgy a hétfői napon is lesznek a kézműves foglalkozások, és akkor ugye a mesevetítés a gyerkőcöknek az is egy megszokott programunk már a Matyó húsvét idején.
És mi lesz még egyébként, mert én látok hibes tojásokat, azt nem ti fogjátok készíteni.
Hát igazából a nyulak meg a hímes tojások azok a húsvéti plakátnak a képcsalogató részei, és hát a kézműves foglalkozáson azért ennek a rejtelmeibe is azért majd elmerülhetnek a gyerkőcök. Tojásokat kereshetnek is majd, mert azért lesz tojáskeresés is.
Mégiscsak nem véletlenül van ott.
Igen, igen, tehát ezek, viszont ezek a meglepetés programok közé tartoznak majd a tojáskeresés. Mi már tudjuk, a gyerkőcök meg elég, hogyha megtudják, akkor, amikor már itt vannak.
Ó, már itt lennének akkor, hogyha tojáskeresés lenne. Igen. De azért még van mit tennetek, mert hát éppen kijöttél. Egyébként nem teljesen ingyenes, ugye?
Persze, mert hát ugye, hogyne? Hát az állatsimogató rész az ingyenes, a múzeum megtekintése, az meg hát a programokon való részvétel, azt belépővel tudják, de hát nagyon barátiak nálunk itt a belépő árak, tehát egy diák meg egy nyugdíjas 600 forintért tudja látogatni Közép-Európa legnagyobb mezőgazdasági gépmúzeumát, hát a felnőttért sem egy nagy összeg az 1200 forintjával.
De végül is, hát ez
manapság már
összehasonlíthatatlanul kisebb, mint amerre van, úgyhogy nem csak ma érdemes, meg holnap érdemes idejönni, hanem minden nap.
Jövő héten is, jövő hónapban is, nyáron is, iskolai kirándulással is érdemes jönni, felnőtt csoportokkal, vannak bejelentkezett csoportjaink, ugye, akik, hogyha nagyobb létszámmal jönnek, akkor róluk szeretünk előre értesülni, hogy úgy is készüljünk, hogy ha valami különleges programot is szeretnének, de például, ha csak egy tálatvezetést kérnek, akkor is azért a bejelentkezett csoportra jobban rá tudunk készülni, várjuk őket, hogyha valaki azt mondja, hogy 11 órára érkezik, akkor annak megfelelően fogjuk várni a csoportot. Ugye ezen a megszokott telefonszámunkon a 49-312-820 tudnak bejelentkezni, akik nagyobb csoporttal érkeznek hozzánk.
Hát most már kezdődnek lassan a tavaszi kirándulások, úgyhogy valószínű, hogy sokan fognak jönni, de hétfőn 10 zárva vagytok, mint minden múzeum, ugye?
Igen, igen, igen. Most a
húsvét az hétfő, de az más.
Igen, igen, tehát mind a kettő igaz egyébként, tehát a húsvét hétfő ugye ez egy kivételes alkalom, de alapvetően ugye a többi hétfőn a múzeumok, hát ez országvilágszerte megszokott ugye, hogy hétfőn zárva vannak. Viszont a nyári időszakban 2-től vasárnapig vagyunk nyitva, és húsvéttel megkezdődik ez a nyári időszak, ugye nyári óraállítás is volt, most minden egyben van. A tavaszi szünet, nyári óraállítás, húsvét, és a nyári nyitvatartásra is átálltunk ezzel. Ez a 2-től vasárnapig 9-től 17 óráig vagyunk nyitva. A téli 15 órás nyitvatartásról, mármint a 15 óráig tartó nyitvatartásról állunk át ezzel.
Hát akkor van mit tennetek, neked is, úgyhogy el is engedlek. Köszönöm szépen, és jó munkát!
Én köszönöm szépen!
Az ünnep az nagyon erős volt, hogy így fogalmazzak. Nagyon sok látogatója volt a Matyó Múzeumnak. Nagy örömünkre foglalkozást is tartottunk. A gyerekek is örömmel jöttek, és készítették a hímes tojásokra a motívumokat. Úgyhogy jól sikerült, és nagyon sok emberrel beszélgettünk. Mindenki ugye a régi emlékeit elővette, ahogy járta körbe a kiállítást, és mesélte a saját szokásaikat is húsvétkor, úgyhogy ez egy ilyen interaktív, közös egymásra hangolódás volt most vendég és a múzeumi dolgozók között.
Hétfő általában zárva, de most húsvét hétfőn nyitva voltatok. Ez azt jelenti ilyenkor, hogy egy kicsit el lehet fáradni, nem bele, hanem el. Ugye?
Hát főleg azért, hogy ez egy hosszú hétvége, ha így belegondolunk.
Ja, nagypéntek.
A nagypéntektől így van, és hát így a húsvétnak a két napja, az már egy ilyen nagyon intenzív, interaktív, tényleg esemény volt itt.
De hát ezzel nincs vége, most kezdődik a szezon, ugye? Most már a nyitvatartás is hosszabb lesz, és mellette pedig hát sokkal több emberre számítottok, csoportokra is.
Így igaz. Április 1-jével a nyári nyitvatartás kezdődik, ami október végéig tart, és 9-től 5 óráig vagyunk nyitva, és hát azok a csoportok, akik így kirándulgatnak az országban, klubok, egyesületek, és persze gyerekcsoportok, kisebbek, nagyobbak, azok ilyenkor indulnak, hogy úgy mondjam, igazán útjukra, itt a régiót megismerni, és hát örömünkre szolgál az, amikor ide is betérnek. Olyan időszaki kiállításokkal készülünk ilyenkor, ami egy ilyen tényleg bemutatja egy részletét a matyóságnak, úgyhogy amit most láthatnak ebben az áprilisi hónapban, azok a női viseletek, a kuzsuk, a téli viseletnek egy nagyon speciális, gyönyörűen hímzett kisködmönnyei, amik itt a szűcsmesterségnek a legegyedibb darabjai.
Nektek azért kiemelt szerepetek és feladatotok a matyó kultúrának, különösen hát a viseletnek és a textil anyagoknak a bemutatása, tehát a maga a matyó hímzés. Aki mezőkövesdre jön, és nem jön ide be, az nem tudja, hogy mi mezőkövesd múltja, és hát remélhetőleg a jövője is, mert hát azért ebben is szerepetek van, hogy megismerjék azt az itteniek is, és a távol levők is, hogy mi is ez a matyó kultúra. Akkor nektek egész nyáron lesz feladatotok.
Bizony, ez így van már több év óta, amióta én itt a múzeumban is vagyok. Bizony, a főszezon az mindig a matyó népművészetnek, azon ágainak a bemutatása, ami a legegyedibb és a leg díszesebb, így a viseletek és a hímzések. Úgyhogy most a viseletekkel kezdtünk, ami ugye március tájékán is látható volt, ugye, amit említettem, ezeket a női viselet darabokat, a kuzsukat. Persze hozzátettük azokat a szűcsmestereknek a munkáit is, akik itt Mezőkövesden, nem csak a régmúlt időben, a KTS idején, a Szűcs Szövetkezet KTS idején dolgoztak itt, hanem népművészünk is van, népiparművészünk, aki szűcsmesterségből tette le, hogy így mondjam, a vizsgáját.
Kapta meg.
Így van. Úgyhogy Kókáné pásztor Évának a munkáit is lehet itt látni, hogy a férfiakat is megemlítsem, Csirma Zsolt, aki szörme kikészítő, és Tímár mester, aki most itt is alkotója ugye a városunknak, az ő munkái is megjelennek a kiállításban. Úgyhogy invitálom is a hallgatókat, április 11-én Matyó Múzeumban délután 16 órakor a múzeumi szalomban. Ő fog előadást tartani a mesterségről, a hagyományokról, a szülői indítatásról és a felmenőkről, hogy kitől is kapta ezt a elhivatottságot. Ő fog majd itt mesélni erről.
Hát akkor szalonképes a szalon, tovább folytatódik. Jó kezdeményezés volt, magam is többször részt vettem, hallgattam, sőt, még beszélgettem is emberekkel. De jelentősebb, vagy hasonló jelentőségű eseményetek lesz-e még az éven?
Igen.
Vagy fél éven, mert úgyis jövök.
Ne is mondd. Most ami egy olyan projektje a Matyó Múzeumnak, ami egy váratlan felkérés alapján indult, egy megkeresés, méghozzá a Kirgizisztán nagykövetsége, Magyar nagykövetsége szokott minden évben bemutatva Magyarországnak egy-egy szeletét, a Matyó népművészetet és annak továbbélését és valójában a Matyó kultúrának a miben létét szeretné az ott élők számára bemutatni. Úgyhogy hát ez egy olyan virtuális kiállítás, inkább így mondhatom, aminek képanyaga és szöveganyaga fog igazából megjelenni, amit egy-két kimondottan egyedi textillel, darabbal, viseletes babákkal fogunk megjeleníteni, ami 2024 tavaszán, tehát így májusában indul el egy vándor kiállítása ott az országon belül, és persze Kazasztánba is átmenne ez az anyag. Úgyhogy úgy néz ki, hogy 2025-ig ez egy vándor kiállítás képpen fog megjelenni a Matyó kultúra.
Azt hiszem, a Matyó kultúra reneszánszát éli, ugye a Millennium környékén volt, amikor országosan világszerte ismerté vált, nem csak textilekben, filmekben is. És akkor most megint dolgoznatok kell azon, hogy megfeleljetek annak, és majd a következő évszázadnak is, mert példát kell mutatnotok.
Igen, ez így igaz, és nem is kis felelősség ez ennek a tudata, hogy bizony itt egy olyan felfedezés, és annak továbbélése, és annak jó gyökereinek a lealapozása megtörtént ugye a múlt században, és mi, akik utána születtünk, ezt mi hogyan visszük tovább, és ezt hogyan gondozzuk. Múzeumként az a legfontosabb feladatunk, hogy ezt megőrizzük, ápoljuk, felgyűjtsük, olyan szinten bemutassuk kiállításokban, és kutathatóvá is tegyük olyan személyek számára, akik ugye ezzel foglalkoznak, itt konkrétan néprajz kutatókra gondolok, és hát persze a felkutatás, a felgyűjtés már most a 20. századnak a második felére is kell, hogy essen, hiszen már az az 50-es, 60-as éveknek a divatja és azon változások, amiket hozott az a korszak, annak is el kell, hogy jusson a múzeumba darabjai, és abból is kell majd aztán a 21. század végén az utódaimnak majd kiállítást készíteni. Úgyhogy nem egy egyszerű feladat.
Agócsné Halász Andreát, előtte pedig Korpás Károlyt hallották Mezőkövesdről. Végül, ha már megszomjaztak, ihatunk egy kis mézbort.
Nevem Doszpoly Kornél.
Jó torka van, hallottam már délelőtt. Nem rekedve?
Dehogy nem. Nem, egy ilyen hétvégén, ami a 4-5 napos hétvége, elnézést. Mézbor kóstoltat, ha nekem nem fiam, kézműves mézborom van. Négyféle mézbor készítésével foglalkozom. Száraz, félédes, édes és desszert mézborok, a száraz 9 féle gyógynövényel és fűszerrel érlelem össze. Forralt boros hangulata van, de a gyomorral tesz nagyon jókat. A félédes már egészen más ízvilág, 5 fél aszaltgyümölcs ágyán érlel, szilva, mazsola, sárga baraszk, megy és vörös áfonya, mind aszalt formában, és ez egy picit barikolt is, ugye, mind a kégetett tölgyfahordóban is érleltem volna. Ez fog a legközelebb állni egy hagyományos borhoz. Az édes hibiszkusszal, csipkebogyóval készül, ez már friss mézzel van visszaédesítve. Nagyon fontos, hogy édesítőszert, egyebeket nem használok. A desszert borom pedig a 3 borom kombinációja különböző arányokban, ez már aszúszerűen édes. Egy szárazat? Ugye ennek forralt boros hangulata van, de a gyomorral tesz nagyon jókat. Az elején még édes kés, a végére lesz száraz. Ez olyan évszáraz kategória, hagyományos borban is egyre gyakoribb az ilyen, hogy nem teljesen száraz. Igen, nagyon erős a fűszerezettsége, ez magában is nagyon jó, de ezt elsősorban ételhez találtam ki. Aperitívnek szántam, tényleg a gyógynövények fűszerek igazán működnek. Fahéj, szegfűszek, szegfűbors, ánizsmag, kapormag, lemmag, koriander, édeskemény, szerecsendió különböző arányokban. Hagyja olyan a fél édes, ha nem bánja, és a hagyományos borok, a szőlőborok kedvelőinek a száraz általában nem kielégítő, akkor szoktam ezt a fél édeset, a fél száraz, a fél édes határán van ajánlani, mert az 5 fél aszalgyümölcs, megint a szilva, mazsola, sárgvarasz, megy, vörös áfonya, nagyon kellemes. Aszalás közben a gyümölcsök íze picit megváltozik, fanyarabb lesz, erre a barikolás, az a közepesen pörkölt francia tölgy forgás, amit én használok vele, nem horúim vannak, hanem üvegballonjaim, ilyenkor belemegy a tölgy forgás formájában, ezt az igényt kielégítik. Édes hibiszkusszal, csipkebogyóval készül, friss mézzel van visszaéresítve. Ennek még a különlegessége az, hogy kap egy pici fekete teát, ugyanúgy cselsavasságot, testességet kap tőle, mint a barikolás a fél édesben, csak másképp akartam ezt elérni, ő ilyen. A desszertbor, ugye, ahogy mondtam, abban különleges, az első 3-ban, ami az egyikben megvan, a másikban nem lehetett meg, ehhez tartom magam az elejétől. A desszertborban ez az elv a feje tetejére áll, mind a 3-ból van benne valamennyi, az arányok nagyjából ezek a fél édesből, az 5 fél aszaltgyümölcsösből, Minden literhez abból jön egy fél liter a hibiszkusz csipkebogyóból, és körülbelül egy negyed liter a 9-féle gyógynövény és fűszerből. Ez van az fűszerűre visszaédesítve. Nagyon remek. Ez a legnépszerűbb termékem egyébként.
Ugyan,
az a száraz borosz vagyok, nekem a... Ez még a fél száraz. Na jó, úgy veszem észre azért. Hölgyek is értenek a borhoz.
Igen.
Vagy nem is tudom, ehhez minden... a fajta borhoz kell érteni?
Van szó. Nagyon sokan mondják azt, hogy a vevők, hogy ugye azt mondják a borászatban, hogy a száraz bor az igazi bor. Én ezt nem értem, hogy ez miért van ilyen, hogy ez tényleg így van, mintha én is hallottam volna, amikor az emberek egy jó része, hanem a nagy része félédesre, vagy az igazán édesre hajlik. Tehát szó szerint én úgy tartom, hogy az a jó bor, amelyik ízlik. Ízlések és pofonok. Én megpróbálok minden igényt kielégíteni, lefedni a legtöbb embert, hogy legalább a négy féléből legalább egy legyen, ami valakinek tetszik, ha nem több.
Hogy találta ön ezt ki, hogy ilyen készített borokat csinál? Mert hát ugye a normál, ami nekem normál, a hagyományos borászat, ott megvan egyféle, egyfajta, amit ismernek az emberek, azt el tudja adni. Ezek pedig különlegesek, ezeket úgy nem lehet minden utcaszarton találni.
Ez így van, a mézbor Magyarországon nem elterjedt, a Balaton környékén van, ugye én borsodi vagyok, Diózsőrben van a pincém, de az az igazság, hogy természetesen nem én találtam ki. Először is a mézbor, mézsör a középkorban volt nagy divat. Magyarországról kikopott, a mai napig azt mondom, hogy a felvidéken, Erdélyben mai napig nagy hagyomány van. Most is voltak itt szlovákiai szlovákok, akik Merovinának hívják szó szerint, ugye Miskolcra, nekem Kassáról sokan járnak. Az édeseket veszik nálam általában, de az övék, a Merovina szirupszerű desszertbor általában az a legtöbb embernek nem jön be, viszont ahogy én készítem, nekem olyan nincsen, és nagyon sok szlovák és szlovákiai magyar nagyon sok jár le Szlovákiából nekem.
Az alap az micsoda?
Ugye ez mézerjesztésű alkohol, tehát szőlőt nem tartalmaz. Azért hívják a mézbor bornak, mert a folyamata, eszközei, végeredmény erősen boros. El kell képzelni egy fehér bort a szőlő gyümölcsössége nélkül. Ez az én alap mézborom, amit aztán én négyféleképpen ágyazok.
Ezt nevezem, és tulajdonképpen azért meg kellett tanulni ezt a fajta kommunikációt, mert azért sok embert megállít.
Igen, ez a szakmának, ugye, hogy kofa vagyok, hogy direktbe árulom egyelőre. Most kezdenek el beindulni a vállalkoznák a másik része, viszonteladók, boltok, egyebek. De ugye, mivel én piacolok, vásározok ezzel, menet közben nem csak, hogy a borászatot kell találni, mert én közgazdász vagyok képzettségemnél fogva, nem csak a borászatot kellett kinkeservesen kitanulni, hanem magát az eladást is.
A kofa marketinget
is. Igen, nem feltétlen, nem mindenki születik kofának, nekem sikerült kitanulni, ahogy én árulom, tehát konkrétan ezt a kis előírás, amit én leadtam, valamilyen formában mindenki megkapott ma, aki ide állt a sátramhoz.
Megkapták, eredménye volt?
Volt eredménye, nagyon jól ment. Most vagyok másodszor a Matyol húsvéton, most is nagyon jól ment. Ugye ez egész napos, nem úgy van, hogy elkezdjük 6-kor, 7-kor, és akkor délbe 1 órakor befejezzük, mint a legtöbb piac meg vásár, hanem kezdtük körülbelül 10-kor, és ennek még mindig nincsen vége, olyan 6-7-kor lesz vége. Nekem már végem van, mint a botnak.
Doszpoly Kornél mézbor készítőt hallhatták műsorunk végén, amely a Magyar Média Tanács támogatásával készült a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Fehér József nevében is. Papp Péter az elmúlt óra szerkesztője. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.